Szeretettel köszöntöm itt közöttünk Szabados Ádámot, a Veszprémi Evangéliumi Gyülekezetnek a lelkipásztorát, aki már visszajáró vendég, ha lehet így mondani. És ő most egy előadással fog köztünk szolgálni, az a címe, hogy tanítható tanítvány vagy-e. És én azt hiszem előjáróba csak annyit, hogy ez egy jó alkalom, egy jó lehetőség lesz mindannyiunk számára, hogy egy kicsikét megvizsgáljuk azt, akár keresők vagyunk, akár már az Úrral járunk egy ideje, hogy hol állunk mi most. Hogy állunk mi most Istennel, és hol állunk mi most Istenhez képest. Mi az, ami előttünk van, mi az, amire hív minket, mik azok a nehézségek, amik akadályoznak bennünket, amiket úgy érezzük, hogy át kéne lépni, de nincs hozzá erőnk, bátorságunk, és hogy mit jelent követni őt. Ezek olyan dolgok, amiről már sokan, sokfelé hallottunk, de azt hiszem, hogy jó újra és újra húsba vágóan foglalkozni ezzel a kérdéssel. És most erről lesz szó. Ádámot sokan ismeritek, ő amellett, hogy lelkipásztora, tabu döntögető, divinity.hu-nak a szerzője is, és ezzel kapcsolatban majd az előadás után lesz egy merénylet felé. Fogadjátok őt szeretettel, az ő tanítását itt közöttünk, és én egy imádsággal szeretném segítségül hívni az Úr nevét. Drága mennyei Atyám, Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy összegyűjtöttél bennünket ezen a meleg tavaszi vagy nyári napon, nem is tudom már. Köszönöm, hogy sokfelé lehetnénk, most kirándulhatnánk, bármilyen szabadtéri programot csinálhatnánk, de mi itt vagyunk, és szeretnénk hallani arról, hogy mit jelent tanítványnak lenni, mit jelent követni téged, és hogy egy kicsikét megtudjuk azt, hogy hol állunk most. Legalábbis engem ez a kérdés nagyon foglalkoztat és érdekel most ezelőtt, az előadás előtt. Köszönöm, hogy ezt készíted a számunkra, és szó fog esni arról, hogy mit jelent az engedelmesség. Uram, nagy szükségünk van arra, hogy ebben a világban, ami nagyon sok portékát kínál, mindenfelől legyen egy biztos és igazi igazodási pont, ami számunkra, ami te vagy. És hogy mi most ebben elmélyüljünk, és erről tanuljunk, és ebben megerősödjünk. Kérlek, Uram, hogy árasz ki itt a te szent lelkedet közöttünk, és adj nekünk így egy fantasztikus együttlétet. Jézus nevében kérlek, ámen.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. A cím, amit választottam ennek a mai tanításnak, és szándékosan Robival úgy beszéltük, hogy az ő előadásának egyfajta folytatása vagy kiegészítése lesz ez a mai előadás. Azt a címet választottam, hogy tanítható tanítvány vagy-e, vagy tanítható tanítvány vagy. Körülbelül 5 éve voltam hívő, újjászületett hívő keresztény, amikor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mit jelent tulajdonképpen az, hogy én keresztény vagyok, vagy keresztjén vagyok, teljesen mindegy. Tehát mit jelent az, hogy én ehhez a társasághoz tartozom. Különböző okokból megrendült a hitem alapja, és tele voltam kérdésekkel, és válaszokat kerestem. És ez volt talán a legfontosabb kérdésem, hogy mit jelent kereszténynek lenni? Ki egy keresztény? Mitől keresztény egy keresztény? És most nem fogom elmondani ezt az egész folyamatot, amin keresztül mentem, de kétféle választ kaptam erre a kérdésemre. Az egyik válasz, amit kaptam, az az volt, hogy a keresztény az választott szent. A másik válasz, amit kaptam erre a kérdésre, az az, hogy a keresztény Jézus tanítványa. A keresztény követő. Jézus azt mondta embereknek, hogy kövessetek, aki engedelmeskedik ennek a hívásnak, az a keresztény. Na most, más dolog az, amikor valaki más egy másik ember ad nekünk valamilyen titulust, és egészen más dolog az, amikor az Úristen ad nekünk valamilyen titulust. Azt a szót, azt a titulust, hogy keresztény vagy keresztjén, ezt a kívülállók adták Jézus követőinek először Antiókiában. Ez nem egy olyan szó, amit Jézus választott volna a követői számára, ezt a kívülállók választották Jézus követői számára. Hogyha az Új Szövetséget olvassuk, akkor ott viszont azt látjuk, hogy még a keresztény vagy keresztjén szó összesen háromszor kerül elő, addig a tanítvány szó több mint 250-szer. Vajon mit mond ez nekünk a Krisztus követés lényegéről? Aki Jézus Krisztus követője lesz, az tanítványa lesz Jézus Krisztusnak. A tanítvány nagyon szoros kapcsolatban van a mesterrel. Jézus követője Jézussal lép szoros kapcsolatba. Jézus a mester, akit követ a tanítványa. Biztos vagyok benne, hogy sokan láttátok a Csillagok háborúja filmsorozatot, akármi is a véleményetek róla. Megoszlanak a filmmel kapcsolatban a vélemények, általában a fiúk szeretik, lányok nem. Meg más egyéb vélemények is elhangoznak ezzel a filmsorozattal kapcsolatban. De van egy olyan része, ahol a fiatal Obi-Wan Kenobi a leendő Darth Vadernek a mestere, és talán emlékeztek a szóra is, amit használ a film, hogy micsoda a leendő Darth Vader Obi-Wan Kenobinak. Ő a padavánja, ugye? A padaván ebben az értelemben nagyon hasonló, mint amiről az Új Szövetség beszél, tanítványság szó alatt. Valaki, aki rengeteg időt tölt együtt a mesterrel, együtt él vele, együtt teszi a dolgait, és közben tanul tőle. Tehát ez egy szoros kapcsolat, egy nagyon személyes kapcsolat és közösség a mester és a tanítvány között. Az Új Szövetségben azt látjuk, hogy ez a kapcsolat Jézus és a tanítványai között átformálja a tanítványok egész életét. Nem csak a gondolkodásukat, tehát nem csak információkat szereznek Jézustól, hanem az egész életmódjukat, sőt, a legbensőbb énjüket is. Tehát tanítványság alatt valami ilyesmiről beszélünk. De maga a szó is érdekes. Ugye tanítvány az azt jelenti, hogy valaki, aki tanul. Tanuló. A tanítvány elfogadja azt, hogy bizonyos dolgokat meg kell tanulnia. Ez egy alapállás. Jézus követője odaszánja magát arra, hogy bizonyos dolgokat Jézustól megtanuljon. Ezért tanítvány. Mi a legfontosabb feltétele a tanítványságnak? A taníthatóság, nem? Ahhoz, hogy valaki tanuló lehessen, tanítvány lehessen, ahhoz taníthatónak kell lennie. A Márk evangélium a 9. rész 31. versében azt olvassuk, hogy Jézus tanítani akarta a tanítványait. Akkor tudunk Jézus tanítványai lenni, hogyha akarunk tőle tanulni. Teljesen felesleges keresztényé válnunk, és Jézus követőihez kapcsolódnunk, hogyha nincsen bennünk az a szándék, hogy őt mesterünknek tartsuk, és mint mesterünktől tanuljunk tőle. Teljesen felesleges megkeresztelkedni, teljesen felesleges úrvacsorát venni, hogyha nincsen bennünk az a szándék, hogy szeretnénk tőle tanulni, Jézustól. Sajnos nagyon sokan mondják magukat Jézus követőinek, akiknek eszük ágában sincs megfogadni azt, amit Jézus mond nekik. Nagyon sok ember van, aki kereszténynek mondja magát, de beletesped abba a langyos valamibe, amit kereszténységnek neveznek. Kijött néhány hete a 2010-es népszámlálás statisztikai adatsora, ami elég sokkoló volt elsősorban a történelmi egyházak számára. Én nem vagyok meggyőződve arról, hogy olyan nagy veszteségről van szó. Vajon aki 10 évvel ezelőtt kereszténynek mondta magát, ma pedig nem mondja annak magát, 10 évvel ezelőtt valóban keresztény volt? Nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy ők keresztények, de a gyakorlatban Jézus nem a mesterük. Nem tanulók, nem követők, nem tanítványok. Kamaszkoromban istenfélő nagymamámtól kaptam egy kis kártyát, amin egy felirat volt, szerintem többen biztos, hogy találkoztatok már ezzel a felirattal, ez a lübecki Krisztusszobornak a felirata. És amikor ezt elolvastam, az engem nagyon mélyen megérintett. A felirat így hangzik. Tehát ezt Krisztus mondja, a szobron van a felirat, mintha Krisztus mondaná ezt a néhány mondatot. Ti mesternek hívtok, és nem kérdeztek engem. Útnak neveztek, és nem jártok rajtam. Világosságnak hívtok, és nem néztek reám. Életnek neveztek, és nem kerestek engem. Bölcsnek hívtok, és nem követtek engem. Hatalmasnak neveztek, és nem kértek engem. Irgalmasnak hívtok, és nem bíztok bennem. Igazságnak neveztek, és nem féltek tőlem. Ha egyszer örökre elvesztek, ne okoljatok engem. Jézus mondta egy alkalommal a saját nemzedékének, Máté 12, 20, vagy 42-ben van ez leírva. Azt mondja Jézus, dél királynője feltámad az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli ezt a nemzedéket, mert ő eljött a föld végső határairól, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Ám de itt nagyobban Salamonnál. Vagyis itt azt mondja Jézus lényegében, hogy dél királynője tanítható volt. Ti nem vagytok azok. Szeretnék 7 dolgot elmondani, amit fontosnak tartok a tanítványsággal kapcsolatban. Tehát a hátralevő időben ezt a 7 dolgot szeretném megosztani veletek. Mit jelent tanítható tanítványnak lenni? Az első dolog, amit fontosnak tartok, az az, hogy a tanítványság radikális odaszánás. A tanítványság radikális odaszánás. Úgy fogalmaznám ezt meg, hogy a tanítványság az nem csak tanulgatás. Nem arról van szó, hogy ami jónak tűnik nekem, azt elfogadom. Ami kemény, azt nem fogadom el. Nem arról van szó, hogy csipegetünk abból, amit Jézus mond. Ami tetszik nekünk, ami szimpatikus, ami valami miatt akár még a kultúránkkal is összeegyeztethető, sőt, amit a kultúránk ünnepel a tanításaiból, azt elfogadjuk. Ami kemény, megbotránkoztató, zavarba ejtő, ami bennünket kínos helyzetbe hoz, vagy megszégyenít, vagy esetleg kihívások elé állít, esetleg komoly áldozatokat kíván tőlünk, azt pedig félretesszük. Nem lehet tanulgatni, hogyha Jézus tanítványai akarunk lenni. Gyülekezetünkben szerdánként János evangéliumát tanulmányozzuk, és most éppen most szerdán foglalkoztunk a 6. részből azzal a szakasszal, amikor Jézus rendkívül meredek dolgokat mond. Lehet, hogy hozzászoktunk már a szavaihoz, de hogyha egy kicsit kívülállóként hallgatjuk, akkor átérezzük azt, amit a hallgatói, az eredeti hallgatói gondoltak arról, amit mondott. Jézus gyakorlatilag azt mondja, hogy ha nem lakmároztok, ha nem falatoztok a testemből, és nem kortyolgattok a véremből, akkor nincsen bennetek élet. És hát ez a zsidók számára nem az, hogy kanibalizmus volt, de annak is egy nagyon durva formája, mert ugye ők még az állat megölésekor is kiengedték a vérét, mielőtt azt elfogyasztották, hogy nehogy véletlen vérrel együtt tegyék az állatot. És azt olvassuk, hogy miután Jézus ezt elmondta, ők azt mondták, hogy kemény beszéd, ezt kihallgathatja, és utána azt mondja János, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. A tanítványság tesztje az, mit teszünk akkor, amikor Jézus valami nehezet mond. Hiszünk-e Jézusnak akkor, amikor kemény dolgot mond? Nem lehet csak tanulgatva követni Jézust. Jézus hangsúlyozza, hogy el kell köteleznünk magunkat iránta, hogyha a tanítványai akarunk lenni. Lukács evangélium a 14. rész 26-27. Versében azt mondja, ha valaki hozzám jön, itt megint egy kemény dolog következik, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt, még a saját életét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Nem fog most belemenni ezeknek a verseknek az értelmébe, biztos, hogy hallottatok már ti sok prédikációt erről, mit jelent az, hogy gyűlölni. Jézus nem tanította azt, hogy legyünk tiszteletlenek a szüleink iránt, sőt, ennek az ellenkezőjét tanította, hogyha valaki nem visel gondolt a szüleiről, rosszabb a hitetlennél. Tehát ne értsük félre Jézust. Mégis valami nagyon radikális dolgot mond itt, mégpedig azt, hogy ha nem vagy kész arra, hogy én miattam hátat fordíts, vagy elfogadd azt, hogy neked hátat fordítsanak a szüleid, a testvéreid, a házastársad, sőt, akár a gyermekeid is, ha nem vagy kész arra, hogyha sor kerül ilyenre, és olyan döntés elé állítanak, hogy vagy megtagadsz engem, vagy pedig kivégeznek, ha nem vagy arra kész, hogy a nevemért az utóbbit vállald, nem lehetsz a tanítványom. A tanítványság radikális odaszánás. Hadd mondjak még egy dolgot. Azt mondja a 33. versben, ugyanott, ahol az előzőeket mondja, így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Ebbe se akarok most nagyon mélyen belemenni. Én nem gondolom, hogy itt Jézus arról beszél, hogy minden követője ajándékozza minden vagyontárgyát és az összes pénzét is. De azt gondolom, azt viszont mondja, hogy adjuk neki a pénztárcánkat, hadd kezelje ő a pénzünket. És ha erre nem vagyunk készen, azt mondja Jézus, nem lehetünk az ő tanítványai. Tehát vagy mindenestül rábízzuk magunkat, vagy egyáltalán nem. A tanulgatás nem lehetséges. Vagy tanítványok vagyunk, akik mindent meg akarnak tőle tanulni, vagy pedig nem lehetünk a tanítványai. Ez az első dolog, amit hangsúlyozni szeretnék. A második dolog, mielőtt mondom, hogy mi a második dolog, bevezetőként azt szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus nem törvényeket állított elénk. Ő neki nem az volt a fontos, hogy felállít egy magas lécet, és aki azt átugorja, az jöhet utána, aki nem ugorja át a lécet, az nem jöhet utána. Amit az előbb elmondtam, ez egy nagyon magas léc volt. De Jézus nem így közelíti meg ezt a kérdést. Ezért fontos az, amit most szeretnék mondani. Második jellemzője a tanítványságnak. A tanítványság vágy a tanulásra. A tanítványság vágy a tanulásra. Augustinus mondta azt, add nekem, amit parancsolsz, és parancsolj, amit akarsz. Add meg nekem a vágyat annak a megtevésére, amit parancsolsz, és utána teljesen mindegy, hogy mit parancsolsz nekem, azt vágyni fogom megtenni. Azt gondolom, ez egy tökéletes imádság. És Jézus is így gondolkodott a tanítványságról. Legyen bennetek vágy a tanulásra, és akkor át fogjátok ugrani a legmagasabb lécet is. Az a tanítható ember, aki vágyik arra, hogy tanuljon. Péter első levele, második rész, második vers, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Hogyha Jézus szeretnéd követni, akkor taníthatónak kell lenned. Ahhoz, hogy tanítható lehessél, legyél, ahhoz pedig vágynod kell arra, hogy növekedjél. Mint egy csecsemő, aki felsír éjszaka, hogy oda menjen az édesanyja, és ehessen. Jézus azt az embert tudja formálni, aki szeretne formálódni. Sok ember meggyőződésem, tapasztalatom, és azért nem jut előre a keresztény életben, mert nem igazán vágyik arra, hogy tanuljon Jézustól. Olyan, mint az az ember, akiről a példabeszédek könyve beszél, belenyújtja a kezét a rest a tálba, de a szájához már nem veszi. Elmegy a gyülekezetbe, meghallgatja a tanítást, de meg már nem teszi azt, amit hall. Nincs is benne vágy. Megszokása számára. Aztán vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ők mindent tudnak. És ha valaki tanítani szeretne nekik valamit, akkor ők azt mondják, hogy igen, igen, ezt tudom. Igen, tudom már ezt. Ismertek ilyen embereket? Ilyenkor azon gondolkodom, hogy vajon ők maguk tudják-e azt, hogy mások mit gondolnak az olyan emberről, aki azt gondolja magáról, hogy mindent tud. Aki azt gondolja magáról, hogy mindent tud, és úgy reagál arra, amikor őt tanítani akarják, mint aki mindent tud, az sokszor nincsen tisztában azzal, hogy mennyire ostobának tartják őt. De ha ostobaság ez, akkor miért viselkedünk mégis így? Senki sem születik úgy, hogy mindent tud. Mégis sokan úgy viselkedünk, mintha ez így lenne. Van egy nagyon aranyos jelenet a Vigyázz kész szörf című rajzfilmben, nem tudom, hogy hányan láttátok, pingvinekről szól, ilyen sarkvidéki pingvinekről, akik közül az egyik az egy nagyon ügyes szörfölő, és hogyha lesz, vagy van, vagy lesz a közeletekben kisgyerek, akkor vele együtt majd valami hasonlókat is meg fogtok nézni. De szerintem egy remek kis rajzfilm. És van benne egy jelenet, amikor egy ilyen régi motoros szörfös, aki visszavonult már a szörföléstől, megpróbálja megtanítani neki azt, hogy hogyan lehet szörfdeszkát készíteni. És Kodinak hívják ezt a kis pingvint, és ő azt mondja, hogy megunja egy idő után azt, hogy az öreg mutogassa neki azt, hogy kell tolni azt a gyalút, meg finoman, hogy kell bánni a deszkával, és azt mondja, hogy ő ezt tudja, és gyorsan megcsinálja a saját deszkáját. Kimegy a tengerre, és persze az első hullám ketté töri a deszkáját. Sokszor ilyenek vagyunk mi is. Azt gondoljuk, hogy tudjuk, és nem vagyunk taníthatóak. Nincsen bennünk vágy a tanulásra, türelmetlenek vagyunk. Márpedig anélkül nem tudjuk Jézust követni, hogy vágynánk arra, hogy ő tanítson bennünket. A harmadik dolog, amit fontosnak tartok a tanítványsággal kapcsolatban, az nagyon hasonló az előzőhöz. A tanítványság készség az engedelmességre. A tanítványság vágy a tanulásra, és készség az engedelmességre. Az első világháború egyik legvéresebb ütközete a Gallipolinál folyó csata volt. Néhány hónap alatt 500 000 ember halt meg a lövészárkokban. És volt egy ausztrál katona, Roy Longmore-nak hívták, aki 107 évesen halt meg. És egy interjúban azt mondta a frontra érkezett újoncokról, visszaemlékezve azokra az időkre, aki azokban a borzalmas napokban hallgatott a tanácsokra, életben maradhatott. Aki nem, az meghalt. Ilyen egyszerű volt. És elmondta, hogy egyszer érkezett mellé egy újonc a lövészárokba, és mondta neki, hogy öregem, ne dugd ki a fejedet, mert a törökök nagyon jó céllövők. Az újonc figyelmen kívül hagyta a tanácsot, néhány perc múlva holtan átlőtt fejjel feküdt ott a lövészárokban. Aki hallgatott a tanácsra, életben maradhatott. Aki nem, az meghalt. Ilyen egyszerű, mondta Longmore. Ha Jézust akarjuk követni, készeknek kell lennünk arra, hogy engedelmeskedjünk. A nem engedelmes szív nem tud Jézustól tanulni. János evangélium a 7. rész 17. versében azt mondja Jézus, ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, felismeri erről a tanításról, hogy vajon Istentől való-e, vagy magamtól szólok. Ha valaki kész cselekedni az ő akaratát, az felismerheti a tanításaimról, hogy Istentől való-e, vagy magamtól szólok. Negyedik. A tanítványság figyelmes szív. Figyelmes szív. Ez a negyedik fontos jellemzője a tanítható tanítványságnak. Jézus többször hangsúlyozta azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan hallgatjuk az ő szavát. Emlékeztek, sokszor ez a furcsa kifejezés hagyja el Jézus száját, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Ezt azoknak mondja, akik hallgatják őt, tehát hallják őt. Még sincs fülük sokszor a hallásra. Akinek van füle a hallásra, az hallja. Vagyis többféleképpen lehet hallani, vagy hallgatni Jézus. Lehet figyelmes szívvel, meg lehet úgy is, hogy az bemegy az egyik fülünkön, és kimegy a másikon. Lukács 8:18. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok, mondja Jézus. Ne csak hallgassatok, hallgassatok. Figyelmes szívvel hallgassátok azt, amit mondok. Márk 4:23-25. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja, ezt is mondta nekik, vigyázzatok, hogy mit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek, sőt, ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Vigyázzatok, hogy hogyan hallgattok. Én emlékszem esetekre, amikor a tanárom beszélt hozzám. Az édesapám beszélt hozzám. A gyülekezetben valamelyik igehirdető beszélt hozzám. Én meg rettenetesen untam azt, amit mondtak, és alig vártam, hogy vége legyen a prédikációnak, és tovább mehessem, és azt tehessem, amire vágyom. És eszembe se jutott az a bölcs gondolat, hogy esetleg megfogadjam azt, amit ők mondanak nekem. A tanítványság az, amikor figyelmes szívvel hallgatok. Amikor legközelebb a gyülekezetben vagytok, a templomban vagytok, és halljátok az ige hirdetést. Ne azt vizsgáljátok, hogy milyen retorikai képessége van a szónoknak, vagy az ige hirdetőnek, vagy a papnak, vagy a lelkésznek. Ne azt vizsgáljátok elsősorban, hogy mennyire alapos az egzegézise, mennyire jó a gyakorlati oldala annak, amit mond, mennyire jók a példák, amiket használ, hanem azt figyeljétek, hogy Uram, Te mit akarsz nekem mondani? Uram, én szeretném megérteni a szavadat. azt akarom, hogy formálj engem. Tudom, hogy tökéletlen az eszközöd. Mit akarsz nekem mondani rajta keresztül? Dietrich Bonhoeffer megszervezett egy lelkészképző szemináriumot Finkenwalde-ban a hitleri Németország idején, és ott együtt volt lelkész növendékekkel, ők ott éltek abban a szemináriumban, abban az otthonban, és mindig volt egy olyan része a napszaknak, amikor valamelyikük felkészült, és tartott egy rövid áhítatot, vagy egy rövid igehirdetést a többi lelkésznek. És azt mondta Bonhoeffer, hogy amikor ez az igehirdetés van, ti nagyon sokféle képzést kaptok, teológiai, dogmatikai, egzegetikai, eredeti nyelvek, mindenféle képzést kaptok, de amikor ez a fél óra tart, én azt kérem tőletek, hogy semmilyen más kérdést ne fogalmazzatok meg magatok számára, csak azt az egyet, hogy mit akar az Úristen mondani most nektek. A tanítványság figyelmes szív. Ötötször. Milyen a tanítható tanítvány? A tanítványság formálhatóság. Látjátok, hogy szinte ugyanazt a dolgot járjuk körül több oldalról, de talán segít megértenünk azt, hogy mi a szíve ennek az egésznek. Mit jelent tanítható tanítványnak lenni? Például formálhatóságot. Egy ismerősöm, akitől sokat tanultam a tanítványságról, mesélt egyszer egy munkatársáról, akivel laza munka kapcsolatban volt. És néhány hét után az a benyomása alakult ki az illetőről, hogy ő egyáltalán nem tanítható. Önfejű volt, nem lehetne neki visszajelzést adni az életéről. És mindig védekezett, magas falakat húzott fel, amelyen nem tudott áthatolni semmilyen kritika. Biztos ismertek ti is ilyen embereket, ugye? Remélem, hogy mások nem rólad gondolják azt, hogy te vagy az az ember, akiről most szó van. És az ismerősöm eldöntötte, hogy megpróbál beszélni az illetővel erről a problémáról. És azt mondta neki, hogy figyelj, Dave, én van valami, amiről szeretnék veled beszélni, és kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről. Végső soron Isten és közted levő dologról van szó, de szeretnék kérdezni tőled valamit. Szerinted mennyire vagy tanítható? Mire azonnal jött a válasz, egyáltalán nincs igazad, én nagyon is tanítható vagyok. Úgyhogy az ismerősöm azt mondta, hogy most ebben a helyzetben mit lehetett tenni? Semmit. Ezen a ponton semmit nem tudott mondani. Aki nem tanítható, az nem tanítható. Annak még azt se lehet megtanítani, hogy ő nem tanítható. A tanítványság az formálhatóságot jelent. A bölcs ember megfogadja a feddést. Az ostoba ember nem tanítható. Példabeszédek könyve rengeteget beszél erről. 9. rész, 8. 9. versében azt olvassuk például, hogy ne fedd meg a csúfolódót, mert meggyűlöl téged. De fedd meg a bölcset, az szeretni fog téged. Adj a bölcsnek, és az még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és hogy gyarapítani fogja a tudását. 12. rész 11. versében azt mondja a példabeszédek könyve, aki szereti az intelmet, szereti a tudást. Aki pedig gyűlöli a feddést, az ostoba marad. Istennek sokszor fájdalmas utakon kell bennünket megtanítania arra, hogy ne legyünk gőgösek, akik megvetik az intést. Hány kapcsolatunk ment tönkre amiatt, mert a barátunk konfrontált bennünket. Mi pedig lepattintottuk, és megharagudtunk rá. Pedig igazán ő szeretett minket. Mert ő megmondta. Megtérésem után Isten nagyon erőteljesen használt mások életében. Sokan megtértek rajtam keresztül, tele voltam Isten iránti szenvedéllyel, és éreztem, hogy ezt a szenvedélyt, ezt át tudom adni másoknak is. Csak azt nem láttam, hogy mennyi büszkeség és arrogancia maradt a szívemben. És egyszer egy ifjúsági konferenciát szerveztünk, én is részt vettem ennek a szervezésében, és eldöntöttük azt, hogy néhányan eldöntöttük, akik nagyon komolyan vettük a hitet, hogy böjtölni és imádkozni fogunk a konferencia ideje alatt. És nem vettem észre, hogy mennyire lenézem azokat, akik úgy döntöttek, hogy ebben nem vesznek részt. És a viselkedésem megoszlást okozott a közösségben. És az akkori ifjúsági vezetőm megpróbálta szeretettel korrigálni a viselkedésemet, de én ellenálltam neki. És akkor azt mondta nekem, hogy Ádám, meg kell mondjam neked, hogy én nagyon nagy gőgöt látok a viselkedésedben. És amikor ezt mondta, akkor az olyan volt, mintha egy ilyen izzószénnel érintett volna meg. Iszonyatosan fájt. És én zsigerből visszautasítottam azt, amit mondott. És magamban utána is hosszú ideig sorakoztattam fel az érveket, hogy miért nincsen igaza. Miért nem vagyok gőgös. És aztán Istennek fájdalmas élményeken keresztül kellett bebizonyítania azt, hogy az ifjúsági vezetőmnek igaza volt velem szemben. Valóban gőgös és arrogáns voltam, és én ezt egyáltalán nem láttam. Az ostobaságnak sokszor az egyik jellemzője az, hogy az az ember, akire ez jellemző, teljesen vak a saját ostobaságára, mert ostoba. Én ilyen voltam, és Isten kegyelme az, hogy ezt leleplezte előttem, és aztán volt lehetőségem később bocsánatot kérni azoktól, akik ellen vétkeztem. Ha nem vagyunk formálhatóak, veszedelembe sodorjuk az életünket. Azt mondja a példabeszédek könyve 5. rész 11-13. verse, nyögni fogsz majd a végén, amikor tönkre megy tested és életed. És ezt mondod, miért is gyűlöltem az intést? Miért utáltam szívből a feddést? Miért nem hallgattam tanítóim szavára? Miért nem figyeltem oktatóimra? Volt már így veletek, hogy eltelt egy-két év, és visszagondoltatok, és fogtátok a fejeteket, hogy lehettem én ilyen ostoba, pedig figyelmeztettek. Elmondták azt, hogy ne menj bele ebbe a párkapcsolatba, nem lesz jó neked. Én pedig mentem, mint egy vak, és nem törődtem az intéssel, és bárcsak megfogadtam volna azt, amit mondanak. Mondták nekem azt, hogy vigyázzak a tisztaságra, szabjak határokat, döntsük el együtt azt, hogy mi az, ami még belefér a tiszta párkapcsolatba, házasság előtt, mi az, ami már nem fér bele. Bárcsak hallgattam volna a tanácsra. Van ilyen? Azt gondolom, nem kell feltennetek a kezeteket, biztos vagyok benne, hogy van. Sokszor ugyanazokat a hibákat ismételjük is. Elkövetjük egyszer, aztán elkövetjük még egyszer, és még egyszer. A Wall Street Journal külön cikkben írt egyszer az egyik stratégiai hibáról, amit az amerikai hadsereg Vietnámban elkövetett. Azt írta az újság, a hadsereg újból és újból ugyanazt a hibát követte el Vietnámban. Leírták azt, hogy hogyan érkezett mindig a váltás. Tehát hazamentek régi katonák, érkeztek új katonák. És amikor a váltás történt, azt nem jól oldották meg. És emiatt, írja a Wall Street Journal, az Egyesült Államok nem 9 évig háborúzott, hanem 1 évig 9-szer. Ugyanis minden évben új tisztek érkeztek, hogy az új katonai egységek élére álljanak. És ezeknek a tiszteknek nem volt lehetőségük, hogy megismerjék azokat a tapasztalatokat, azokat a meglátásokat, amelyeket az előző tisztek szereztek, és emiatt ugyanazokat a hibákat követték el újból és újból, 9 éven keresztül, amiket az előző évben elkövettek. Úgyhogy a háború után leszűrte a tanulságot az amerikai hadsereg, és létrehozott egy tanulmányi adatbázist, amelyben összegyűjtötték és rendszerezték a harcban szerzett tapasztalatokat. Hogyha valaki új, friss katonaként érkezik a harctérre, az már rendelkezzen azokkal a tapasztalatokkal, amiket korábban mások szereztek. Ha nem vagyunk formálhatóak, ugyanazokat a hibákat fogjuk elkövetni újból és újból. Okos ember más kárán tanul, mondja a közmondás. Hatodszor. A tanítványság élethosszig tartó tanulás. Hányan vagytok 10 évnél régebb óta hívők? Tegyétek fel a kezeteket. Jó páran. Nagyon nagy veszélyben vagytok. A keresztény élet kezdetén jellemző módon az érzelmi ingadozások, a hullámhegyek, hullámvölgyek dobálnak bennünket ide-oda, főleg ha az ember kamaszkorban tér meg, vagy tinédzserként, amúgy is ott vannak a természetes hullámzások, a hormonoknak a különböző áramlása a testben, de ott van egy csomó bizonytalanság. Megtértem, lángolok Krisztusért, aztán hirtelen elpad az a láng, aztán megint lángra gyúl, elmegyek egy konferenciára, hogy betölt a Szentlélek, hazamegyek, eltűnik az egész, aztán imádkozom, valakivel beszélgetek, megint lángra lobbanok. Ismeritek valószínűleg, a keresztény élet kezdetére inkább ez a veszély jellemző. De a későbbi időszakokban akkor is megtörténhet ez. Mégis azt gondolom, sokkal jellemzőbb a cinizmus és a lelki tunyaság. Mi, öreg rókák, az ilyesmit azt realizmusnak gondoljuk. Ugye, ott vannak azok a pattogó hívők, de mi már tudjuk azt, hogy miről van szó. Mi realizmusnak gondoljuk, pedig nagyon sokszor valójában arról van szó, hogy elveszítettük a fókuszunkat, és megkötöttük a kompromisszumainkat. Egyszerű igazság, de nagyon fontos igazság, hogy néha újra meg kell tanulnunk azt, amit egyszer már megtanultunk. Van olyan dolog, ami beépült már egyszer az életünkbe, és aztán valahogyan kikerült onnan. Jézus tanítványaiként megtanultuk, tudtuk, hogy ezt így kell tennünk, meg is tanultuk azt, hogy hogyan kell azt úgy tenni, ahogy tenni kell, és aztán valahogy megváltoztunk. Elveszítettük a látásunkat, kompromisszumokat kötöttünk, és egyszer csak azt veszük észre, hogy ami egyszer jellemző volt ránk, az már nem jellemző ránk. Elhomályosultunk. Megposhadt bennünk valami. Eltompult az érzékelésünk. Ahol korábban folyóvíz volt, ott most ilyen pangó tócsák maradtak csak. Ahol világos és éles látás volt, ott most egy szürke hályog égtelenkedik. Jézus azt mondta, ezt egy gyülekezetről mondta, akikkel ez megtörtént. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és tér meg. A jó hír persze az, hogy meg lehet újra térni. Pál a korintusiaknak írja azt, hogy az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. A világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Kétfajta szomorúság van. Az a szomorúság, ami az Isten szerint van, az megbánhatatlan megtérést szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését. A buzgóság, a vágyódás, a ragaszkodás, a tanítvány jellemvonása. Ha meglankadtunk, újból odaszállhatjuk magunkat az élethosszig tartó tanulásra a Jézus lábainál. Lehet, hogy többeteknek egy jó nagy sírásra van szükségetek. Oda menni az Úrhoz, és elmondani neki minden töviről hegyire, és megszomorodni ő előtte, és kérni azt, hogy élesítse ki a szemeteket, hogy kenje meg a szemeteket gyógyírra. Itt azt mondja Jézus, hogy kérd tőlem ezt a gyógyírt. Lehet Jézustól megtérést is kérni. Azt kérni tőle, hogy tedd meg velem azt, Uram, hogy én megint érezzelek téged, hogy megint tele legyek irántad buzgossággal, megint formálható legyek, készség legyen bennem az engedelmességre, és figyelmes legyen a szívem irántad. És végül hetedszer, a tanítványság Isten és emberek iránti szeretet. A tanítvány legfőbb ismertető jele a taníthatóság mellett a szeretet. Jézus mondta azt, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Isten és emberek iránti szeretet. Erre szabadít fel a kegyelem. Amikor Jézus elhív bennünket, azt mondja, hogy kövess engem, legyél a tanítványom. Akkor elsősorban arra hív el, hogy megtöltsön szeretettel önmaga iránt és más emberek iránt. Hogy ez a szeretet mozgasson és vigyen előre. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mennyi szeretet van bennem Isten felé? Mennyi szeretet van benned Isten felé? Akarod, hogy megdicsőjön az életedben? Akarod, hogy nagynak lássák őt az emberek? Gondolj magad körül emberekre, munkatársra, rokonra, családtagra, barátra, ismerősre. Akarod, hogy ezek az emberek nagynak lássák Istent? Vagy szégyelled Istent előttük, mert te magad nem látod őt nagynak. Akarod, hogy megvalósuljon Isten akarata a földön úgy, ahogy megvalósul a mennyben? Ha igen, akkor tanítvány vagy. És mennyire szeretjük az embereket? Ezt a kérdést is tegyük fel. Isten szereti az embereket, bár nem lehet igazságtalan a vétkeikkel szemben. Isten igaz Isten, igaz bíró, szent Isten, ő a világosság, nem csak a szeretet. De Isten szeretet is, ő szereti az embereket, és felhozza a napját jókra és gonoszokra egyaránt, esőt ad jóknak és gonoszoknak egyaránt. Vidámságot ad sokszor az ellenségeinek is. Megajándékozza őket gazdagon. Amikor elmegy egy képtárba, egy olyan ember, akinek semmi köze Istenhez, és végignézi azokat a gyönyörű képeket, amiket lát, vagy kimegy a Veszprém melletti dombok közé, és látja azt a gyönyörű tájat, főleg egy tavasszal, amikor kihajtanak a virágok is, és megtelik a szíve örömmel. Isten az, aki őt megjutalmazza, aki őt megajándékozza ezekkel az örömökkel érdemtelenül. Isten szereti az embereket. és elküldte a fiát a világba, hogy megmentse őket. Ezt mondja János, ugye, úgy szerette Isten a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. Pál szerint az Isten ember szeretete nyilvánult meg Jézus eljövetelében. Ha szeretjük az embereket, és különösen egymást hívő keresztények, az Isten szeretete látszik meg rajtunk. És az emberek azt fogják látni, hogy mi Jézus Krisztus padaványai vagyunk. Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Azt fogják látni, hogy Isten tanít bennünket szeretni. Hadd kérdezzek meg most néhány, hadd tegyek fel néhány kérdést, és próbáljunk elkezdeni legalább válaszolni ezekre a kérdésekre magunkban. Az első kérdésem az, hogy tanítható vagy-e? Ha erre a kérdésre most azt mondtad magadban, hogy igen, hadd kérdezem azt, hogy biztos vagy benne, hogy tanítható vagy? Lehet, hogy igen, nem kérdőjelezem meg, de érdemes ezt még egyszer megkérdeznünk magunktól. Szerinted mit mondanak a körülötted levő emberek? Szerinted tanítható vagy? Szerintük tanítható vagy? Mit mond a főnököd? Mit mondanak a szüleid? A testvéreid? Közeli barátaid? Hogyan fogadod a kritikát? Azonnal a kifogásokat keresed? Elkezdesz védekezni? Azonnal meg akarod magyarázni azt, hogy miért nem úgy van, amit neked mondanak? Sőt, éppen ellenkezőleg. Sőt, éppen aki neked vágta a kérdést, azzal van a gond? Ez a zsigeri reakciód? Formálható vagy? A formálhatóság az egy puha és szelíd szív. Jézus mondta, hogy jöjjetek én hozzám, minnyájan, és tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Kész vagy az engedelmességre? Elérhető vagy Isten számára? Akarod tenni az ő akaratát? Egy nagyon jó imádság az, hogy Uram, támogass az engedelmesség lelkével. Ez Dávid mondta, ugye? És én sokszor imádkozom ezt az imádságot, különösen olyankor, amikor, hogyha megkérdezem magamtól, hogy kész vagyok-e az engedelmességre, akkor egyértelműen azt a választ kell magamnak adni, hogy nem. Nem, én sokkal jobban szeretem a saját terveimet. Azoknak a megvalósítására törekszem. Amúgy is túl sokat várt tőlem Isten. Ilyenkor nagyon jó imádság az, hogy Uram, támogass az engedelmesség lelkével, munkáld bennem az engedelmességet, hajtsd a szívemet az engedelmesség állapotába, hogy tudjak neked engedelmeskedni. És azt gondolom, hogy Isten szereti és meghallgatja az ilyen imádságot. Nem kell, hogyha megvizsgálod az életedet, és különösen az elmúlt néhány évet, nem kell újból megtérned, és újból odaszánod magad Istennek? Nem kopott meg benned a vágy arra, hogy kövesd a mesteredet? Nem lett esetleg eleged belőle, mint fiatal Darth Vadernek? Obi-Wan Kenobiból? Figyelmes még a szíved Jézus szavaira? És végül, szerinted meglátszik az rajtad, hogy Jézus tanítványa vagy? Tudják az emberek rólad azt, hogy szereted Istent? Hogyha megkérdezik azt, hogy arról gondolkodnak az emberek, hogy szerintük neked mi a legfontosabb az életben, mit mondanának? mondanák azt, hogy neked Jézus Krisztus a legfontosabb az életedben? Látják azt rajtad, hogy szereted őt? És átélik-e ők azt, hogy szereted őket? Jézus követése tanítványság. Gondoljunk erre így. Jézus követése tanítványság. Mindjárt ki lesz vetítve néhány további kérdés a kiscsoportos beszélgetésekhez. Remélem, hogy ezek segíteni fognak abban, hogy őszintén egymás előtt is gondolkodjunk arról, hogy mit jelent Jézus tanítványának lenni. Mindannyian tele vagyunk ezen a téren fogyatkozásokkal. Milyen egy tanítvány? Sokszor egy tanítvány olyan, mint amilyenek az evangéliumokban lévő tanítványok voltak, akik egymással veszekedtek arról, hogy ki a nagyobb, akik időnként elszaladtak Jézustól, elárulták őt, hülyeségeket csináltak. Olyan emberek, akik tele voltak fogyatkozásokkal és hibákkal. Valószínűleg ezt mi mindannyian így éljük meg. Tehát a kis csoportban arra bátorítalak benneteket, hogy legyetek őszinték egymással, és próbáljunk arról beszélni, hogy hogyan tudunk Jézusnak jobb tanítványai lenni. És hogyha erre van szükség, újra odaszánni magunkat neki, a mesternek, hogy át tudjon bennünket formálni, és olyanná tudjon tenni, amilyennek Isten elgondolt bennünket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Egy imádsággal szeretném befejezni ezt a részt, és aztán átadom a szót. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a Mester. És talán mindannyiunk nevében mondhatom azt, hogy szégyeljük azt, hogy nem vagyunk jobb tanítványaid, de szeretnénk jobb tanítványaid lenni. Segíts ebben nekünk. Amen.